sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Augusztus 15-én fog találkozni egymással Alaszkában az amerikai és az orosz elnök, jelentette be Donald Trump amerikai elnök közösségi platformján. A Reuters azt írja, a Kreml nem sokkal Trump posztja után megerősítette az alaszkai találkozó tényét. Egyelőre arról keveset tudni, hogy a tárgyalásokon a felek pontosan miről fognak beszélni, de a Reuters tudósítása szerint Trump legutóbbi sajtótájékoztatóján annyit elárult, hogy valamiféle földcseréről lehet szó, írja a HVG. A tárgyalásról az orosz adminisztráció azt kommunikálta, hogy az ukrán válság hosszú távú békés rendezésének lehetőségeire fog összpontosítani. Az American Airlines 2026 májusától közvetlen napi járatot indít Budapest és Philadelphia között, közölte a nemzetgazdasági miniszter Facebook oldalán. Nagy Márton bejegyzésében azt írta, az elmúlt hónapokban megfeszítetten dolgoztak azon, hogy újra közvetlen légi összeköttetés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között. Ez nem csupán egy új járatot, hanem újabb lehetőségeket is jelent Magyarországnak, hiszen könnyebbé válik az utazás, erősödhetnek a gazdasági kapcsolatok, új lendületet kaphat a turizmus. Hatalmas tűz ütött ki a Vezúv Nemzeti Parkban. A lángok Nápoly városából is láthatók. Több mint 100 tűzoltó és önkéntes dolgozik a tűz eloltásán. A helyzet kritikus és a vészhelyzet kezelése érdekében a polgári védelem a hadsereg támogatását kérte az utak őrzésére, a megközelítési útvonalak kialakítására és a tartálykocsik vízellátására. A Nemzeti Polgári Védelmi Hivatal is szorosan követi a helyzetet és légi támogatást nyújt. Mintegy 100 tűzoltó és a polgári védelem önkéntesei fáradhatatlanul dolgoznak a tüzek megfékezésén. 2026. augusztus 12-én teljes napfogyatkozás lesz látható Európából, amelyhez hasonló utoljára 1999-ben volt megfigyelhető a kontinensről. Az Independent beszámolója szerint napkeltekor Oroszországban, Szibéria északi részén lesz látható először a jelenség, majd reggel Grönland északkeleti oldalán is feltűnik. Ezután Izland nyugati része következik, végül Észak-Spanyolország is megcsodálhatja majd a látványt, ahogy a Baleár-szigetek lakói is. A következő napokban is lesz lehetőségünk véradással segíteni Hajdú-Bihar vármegyében. Augusztus 11-e és 15-e között több településen is várják a véradókat. A nyár közepén is rendkívül fontos, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon elegendő vérkészlet, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat több helyszínen is lehetőséget biztosít a véradásra Hajdú-Biharban. A véradási helyszínek és időpontok a Hajdú-Bihar vármegyei hírportálon megtekinthetőek. Híreink végén az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős égre, száraz időre számíthatunk. Az északi szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanek gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2025. augusztus 11-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Eddie Jordantől származik, és így hangzik: soha ne nézz vissza, ha nem tudsz nevetni, soha ne nézz előre, ha nem tudsz álmodni. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Gyida Jenő az Utcaseprő című versét Kubik Anna előadásában hallhatjuk. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Assisi Szent Klára életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél, ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.
Akármit is hazudnám, úgy is elhiszem, mert úgy jobb és egyszerű. Persze tudom, a valóság ott lohol mellettem, de nem baj. Melletted ébred fel. Úgy is elhiszem, mert egészen más hinni, mint tudni. Úgy is elhiszem, akkor is, ha tudom, hogy nem igaz. Néha rossz, legalább kimertem mondani,
hogy boldog, aki melletted ébred fel. Boldog, aki melletted ébred egy mozdulat, és rajtam az inget lábúj, és kettőt még lépek, s aztán az ajtóból nézlek. Úgy is elhiszem, akármit is mondasz. Úgy is elhiszem, mert elhinni akarom. S közben valóság ott áll már mögöttem, de boldog, aki melletted ébred fel. Boldog, aki melletted ébred.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Hideghéti Katalinnal, a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság elnökével a sugárterápiáról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Sugárnyaláb, ami reményt ad. Én azt hiszem, hogy ez a remény szó nagyon sok ember figyelmét ráirányítja a mondani valóra. Remélem, hogy így lesz ez az előttünk álló percekben is. Köszönöm, hogy elfogadta ezt a felkérést, amelynek tehát ez a bizonyos sugárnyaláb a témája, mert hogy a közelmúltban, abban a bizonyos daganatokról őszintén elnevezésű vodka sorozatban a professzorasszony erről tartott előadást. Hát mit értünk mi tulajdonképpen a reményt adó sugárnyaláb alkalmazásán?
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyon fontos az, hogy ne féljenek az emberek a sugárkezeléstől. Nagyon sok embernek van a régmúltból rossz tapasztalata, és valahogy mindig a mellékhatások, késői szűrődményekre irányult a figyelem, pedig nem tudja sok ember, hogy milyen hatásos lehet ez az ionizáló sugárzás. Talán azért is nehéz megérteni, mert nincsen szaga, nem látható, nagy gépek mozognak a besugárzott emberek körül, és ezért borzasztó nehéz fölfogni azt, hogy naponta adott sugárkezelés után, akár 2-3 héttel látható az, hogy a daganat mennyire összesugorodott, mennyire el tud tűnni bizonyos esetekben. A sugárterápiás technikák rengeteget fejlődtek, rengeteget nem hasonlítható össze, még a 10 évvel ezelőttivel sem.
Nyilvánvaló, hogy ebben óriási szerepe van a diagnosztikai háttérnek, ugye? A képalkotó diagnosztikai háttérnek.
Így van. 20 évvel ezelőtt szimulátorokkal, az ilyen átvilágító röntgen készülék állítottuk be, hogy hova menjen a sugár. Most pedig egy nagyon komplex előkészítése van minden sugárkezelésnek. Úgy kezdődik, hogy csinálunk egy besugárzás tervezési tétét abban a helyzetben, amiben majd a kezelés történik. Ebben a helyzetben bizonyos rögzítő anyagokkal, amiknek nem szabad, hogy fájdalmas legyen, csak a helyzet stabilitását kell, hogy biztosítsák, és kényelmesnek is kell legyen, mert ha nem kényelmes, akkor akaratlanul is elmozdul az ember, tehát ezekkel fixáljuk a helyzetet, és utána készítünk egy CT-t. Ebbe a CT-be összegezzük, tehát különböző egyéb diagnosztikus eljárásokat, MR, PET-CT képeket fúzionálunk hozzá, összegezzük az összes tudásunkat a daganatról, minden egyes szeretbe berajzoljuk azt a térfogatot, amit besugarozni akarunk, és berajzoljuk gondoljuk azokat a rizikó szerveket, amiket védeni akarunk, tehát a környező szöveteket, szerveket. És nagyon komoly algoritmusok tudják megtervezni azt a sugárkezelést, ami ma már néhány milliméteres pontossággal tényleg odairányítható és szelektíven adható. És utána naponta történő, vagy más naponta, vagy hetente történő sugárkezelés során, tehát egyre több ilyen nagyobb dózisú, de ritkábban adott sugárkezelést is, úgynevezett tereotaktikus sugárkezelést is tudunk alkalmazni, tehát a kezelések során pedig a gépekhez hozzáépített, tehát a besugárzó géphez hozzáépített képalkotás, az úgynevezett kombin CT pontosítja minden egyes kezelés előtt és alatt a helyzetét a betegnek, azzal tudjuk ellenőrizni, hogy ugyanoda megy-e a sugár, ahova megterveztük. És még ezen kívül egy sugárterápiás kezelési sorozatban készítünk néhány újabb ellenőrző felvételt, amin megnézzük, hogy hogy változnak az anatómiai viszonyok. Sikeres esetben azt látjuk, hogy zsugorodik a tumor, és akkor mi is kisebbítjük azt a meghatározó térfogatot, amit sugarazni akarunk. Tehát ezzel még több normál szövetet tudunk megvédeni.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Hideghéti Katalinnal, a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság elnökével a sugárterápiáról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé a 38-as és 45-ös kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Szintén az M3-ason Vásárosnamény irányába az 53-as és 56-os kilométerek között a külső és a leálló sávot lezárták, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A Tisza híd közelében az M3-ason a Budapest felé tartó oldalon a 171-es és a 169-es kilométer között madárvédő falat cserélnek, emiatt csak a belső sáv járható. Polgár térségében is dolgoznak, emiatt Vásárosnamény felé a 176-os és a 178-as kilométer között lezárták a belső sávot, csak a külső sávon halad a forgalom. Az M30-as autópályán az M3-as autópálya felé M5 térségében az 5-ös és a 7-es kilométer között hídjavítás miatt a belső sávot elkerítették. Az M30-as autópályán a 31-es kilométernél a Miskolc észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek, mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 3-as főúton Mezőnyára térségében aszfaltozás kezdődött, a 146-os kilométertől félpályás lezárásra, jelzőörös irányításra kell számítani. A 4-es főúton a 113-as és a 120-as kilométer között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható, 60 km per órás sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kissé mérséklődik a kánikula. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható. Egy gyenge hideg front hatására ugyanakkor sokfelé élénk, néhol erős lesz az északkeleti szél. Mérséklődik a kánikula, délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős, olykor akár nagyon erős fokozatot érhet el, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Holnap napos, derült, csapadékmentes időben lesz részünk, a Dunától keletre helyenként élénk lesz az északkeleti szél, többfelé lesz friss a hajnal, a minimumok 8 és 11 fok között alakulnak, majd napközben 29 és 35 fok közé melegszik a levegő. Szerdán folytatódik a napos, száraz idő, felhő szinte sehol sem lesz az égen, északnyugaton élénk lesz a délkeleti szél, hajnalra még sokfelé felfrissül a levegő, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Csütörtökön és pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék továbbra sem várható, többfelé élénk lesz a légmozgás. Csütörtökön 33-38, pénteken 34-39 fokot mutathatnak a hőmérők a legmelegebb órákban. Orvos meteorológia, ma hidegfronti hatás érvényesül, emiatt elsősorban fejfájás és görcsös panaszok jelentkezhetnek, de felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák is. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ugyanakkor keringési panaszok és vérnyomás problémák is jelentkezhetnek. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, és fokozottan figyeljünk a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia, ma napos, csapadékmentes időben lesz részünk, így mindenhol száraz utakkal találkozhattak a közlekedők. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Vezessünk óvatosan, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés, berobbant a parlagfű szezon, a száraz, melegebb időjárás hatására a parlagfű pollen koncentrációja országosan a közepes magas tartományban alakul, helyenként elérheti a nagyon magas szintet is. A hét elején a szél miatt átmeneti enyhülés várható, a csalánfélék virágpora magas szinten lehet jelen, a kenderfélék, az útifű és az üröm pollen koncentrációja országosan alacsony közepes tartományban alakul. A kültéri allergingombák spóra száma jellemzően magas, nagyon magas szinten lehet jelen. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
Egy régi kép, így csodart a szél feléd. Egy régi hang, egy állomás, a régi múltból százszor visszajársz. Úgy szeress, ahogy bírsz, velem hidd el, mindenki bírsz. Oh, oh, oh. Úgy szeress, ahogy képzelettől vársz. Egy régi arc, és mennyi harc. Gyere, ébresz fel, hidd el, nem zavarsz. Úgy szeress, ahogy bírsz, velem hidd el, mindenki bírsz. Oh, oh, oh. Úgy szeress, ahogy kell, a szél
nekem más nem kell.
Nap verse.
Dzsida Jenő, az utcaseprő. Hajnal. Dúdolva ballagok hazafelé sok apró cseprő dallal szívemben. Rám köszönsz, te szegény, piszkos utcaseprő. Oly tisztességtudóan köszönsz, míg körülted porzik a reggel. Egyszerre csordultik telek alázattal és szeretettel. Megállok, s elnézem soká zsíros barázdás arcodat, gémberedett, nagy kezedet, torzomborz sárga bajszodat, fölötte a pálinka gőzzel. Őt látom most, a mennyeit benned, ó rongyos utcaseprő, ki sepred a föld szennyeit, ki világbűnét elveszed, és jó vagy minden emberekhez. Testvér, ha az üdvösségre jutsz, rólam el ne feledkezz.
Dzsida Jenő az utcaseprő című versét Kubik Anna színművésznő mondta el. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született, édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, anyja második férje elesett a galíciai harcmezőn. Dzsida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai ifjúságától kezdve költőnek készült, Benedekelek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása, 1927-től a Pásztor Tűz című lap szerkesztője lett, 1928-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban, tagja volt a helikoni íróközösségnek, a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond társaságnak, a Penklub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára, az Erdélyi Szépmíves C. lektora. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermakkor betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: Ferences diákok kerékpáros zarándoklata Szentendréről Rómába. Az út összeráz minket. Stúdióbeszélgetés Bodó Marcsi tanárnővel és Lukovics Milán ferences atyával. Isten hozott benneteket is, két bicikli és vagy 40 diák, ahogyan Magyarországról megérkeztetek. Szeretettel köszöntöm a Vatikán Rádió stúdiójában Bodó Marcsit és Lukovics Milán ferences atyát, akik ennek a római magyar bicikli zarándok útnak a kísérői, szervezői, anyja és apja, lehet így mondani. Sokszorosan összetartozunk mi, úgy is, hogy mindhárman rádiózunk. Milán atya, te a Magyar Mária Rádiónak vagy a műsorigazgatója, ugyanott dolgozol te is, Marcs, én itt a Vatikán Rádió magyar szerkesztőségében. Mindhárman szeretünk biciklizni, és noha jezsuita vagyok, én nagyon-nagyon szeretem, miként ti is, Szent Ferencet. Tehát annyi minden összekapcsol bennünket, és ahol összetalálkozunk, éppen Róma, ahova az utak besűrűsödnek és vezetnek is. Mindenekelőtt azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan találódik ki egy ilyen biciklis zarándokút, hiszen ti 31 nyány maturandus, jövőre érettségi előttálló diákot kísértetek Rómába.
Marcsi. Ennek hosszú hagyománya van, és azért ez nem így hirtelen jött, hogy legyen egy ilyen túra, hanem hát Milán atya mindjárt mond dolgokat, a tizedik alkalom, hogy Milán atya ezt teljesíti, ezt a túrát, és ugye Jelenis István atya az, aki ezt annak idején elkezdte. Ez itt nekem a harmadik alkalom, hogy ezen a túrán részt veszek, és ugye nyilván az ember fantáziát lát benne a diákok számára, hogy egy ilyet teljesítsenek.
Amikor először elindult a Milán testvér, akkor mi indított téged útnak?
Én Jelenics tanár úrral voltam itt 1987-ben, mint piarista diák, és akkor tudták először megszervezni ezt a kerékpártúrát Rómába. Ugye ez a 80-as évek végén, még a Kádár korszak végén egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy egy egyházi iskolai csoport nyugatra átlépje a határt, és akkor nyilván lehetett tartani tőle, hogy vissza se tér, meg hasonlók.
És a tanár úr veletek jött?
Hogyne. Hogyne, egy váltó nélkül, Csepel biciklivel teljesítette a távot akkor oda és vissza.
Hány éves volt ő akkor?
Annyi, mint én most. Tehát az azt jelenti, hogy 55.
Ő jó erőben volt.
Hát kiváló erőben volt.
Mint te is most.
És akkor hát ez nyilván életre szóló élmény. Nem csak ez az egy túra, mert hát ez azért nem áll meg önmagában, hanem hát azért a végzős diákokat hoztam én is mindig, vagy hát végzős közelében lévőket, tehát akikkel már előtte is túráztam, kerékpároztam. És aztán hát tanárként gyakorlatilag minden osztályommal jöttem, így kerékpárral, és aztán idővel más osztályok is jelentkeztek, vagy hát amikor én már nem voltam a Ferences gimnáziumban, akkor is voltak még olyan kollégák, akik vagy korábban voltak velem, vagy hát így tudtak erről, vagy fölmérték ennek a jelentőségét, és akkor hát hívtak, hogy az osztályukkal szervezzük meg, és hát üssük nyélbe ezt a valóban azóta is mindegyik külön-külön is életre szóló élmény jellegű túrát.
Mindegyik zarándok út más, noha ugyanazon az útvonal jöttök nagyjából?
Hát számomra ugye abból is más, hogy nekem ami változatosság az az, hogy mások a diákok, mások vannak jelen, és az, hogy hogyan rezonálnak dolgokra, mit fogadnak be, mi az, ami átmegy, mi az, ami nem megy át. Hát ebben azért elég nagyok a különbségek, így az idő múlásával is változnak is a gyerekek.
Mi is.
Mi is változunk, így van. A város is változik, mert ugye ez a Szent Év is hozott egy elég jelentős felfordulást. Úgyhogy mindegyik más. De ugyanakkor éppen itt a kísérő tanárok, vagy kísérő kollégák, vagy szülők között is vannak olyanok, akik már több egyszerre teljesítik ezt a szolgálatot, hogy autóval kísérnek minket. És van egy házas pár, aki akkor is eljött konyházni, etetni a gyerekeket, meg mindent, amikor a saját gyerekük nem is volt abban az érintett osztályban. Tehát, hogy ők is valahogy fölmérik ennek a jelentőségét, és hát ez a férfi ember úgy fogalmazott, hogy hát, hogy működik, hogy továbbra is működik ez, tehát, hogy valamiképpen azért a hatása az ugyanúgy érződik a gyerekeken.
Mi a legfőbb célja egy ilyen bicikli zarándok útnak?
Egy kicsit úgy mélyebbre ásson a diák. Ugye mi magunk így nem indulnánk el egyszer csak Rómába, hogy ez egy nagy kaland, 19 napon keresztül leszünk úton. De ez, hogy szerintem én azt láttam mindig, hogy azok a diákok, akik ezt végigcsinálják, nem csak az, hogy egy nagy élmény és van mit mesélni, hanem egy kicsit magukhoz közelebb kerülnek, vagy az Úristenhez a hitüket megtalálják. Tegnap volt egy imádság, amikor a hálaadó kört tartottunk, egy kicsit visszaemlékezve az eddigi útunkra kis csoportokban, és akkor volt, aki egyszerűen azért adott hálát, hogy ő a Szent Rufin székesegyházban megújíthatta a keresztségét. Mert itt a keresztségi fogadalmat.
A Szent Ferencet megkeresztelték.
Így van, Assisiben, és akkor hát ott így a Assisi napok végén akkor volt egy ilyen. Hát akkor mit válaszolunk mi mindarra, amit kapunk, vagy az Úristen mond nekünk, hát végül is a keresztségünket, a keresztségi fogadalmunkat. Abból ered a Krisztus követésünk, és akkor ott így megújítottuk a keresztségi fogadalmat, és úgy látszik, hogy van olyan kamasz gyerek, 17 éves, akinek ez úgy mélyre csúszott.
Egy osztály jön tulajdonképpen veletek, akik eleve egy közösséget alkotnak?
Igen, ez az osztály, ez hetedik óta, az osztályom 2020-ba kezdtünk el együtt működni, és most 11. után vállalkozik azért erre egy diákcsoport és a tanári gárda is Milán atya, mert hogy kell ehhez egy érettség, hogy most ezt így végigcsináljuk együtt. Visszatérve arra, hogy miért is van értelme, nagyon jellemző a mai kamaszra az, hogy mint ahogy biztos sok évtizeddel ezelőtt is, de hogy annyira maguk körül, és az én, ez az egyetlen. Ugye mindenhol szelfit kell készíteni, már nem fotózzuk csak magunkon keresztül a látványosságokat se, és hogy ebben látunk, én legalábbis ebben látok nagyon nagy fantáziát, hogy ez szép lassan, mint ilyen héjakat magukról lefejtik a diákok, ahogy telik az idő. Ugye közösen kell, nagyon-nagyon egyszerű szállásaink voltak, néha egy vagy két mosdóhelyiség állt rendelkezésre, maximum 3 percet lehetett bent eltölteni, kint valaki méri az időt, hogy van most gyere ki. Szóval ez annyi diszkomforttal jár ez az út, hogy egyszerűen valahogy felfedezi azt, hogy nem ő körülötte forog a világ. És ez nagyon fontos szerintem a mai világban, de mert minden azt sugallja, hogy te, csak te vagy a fontos.
És ez megy magától? A gyerekek erre rájönnek, rádöbbennek út során, vagy pedig kell a erős rásegítés részletekről?
Nyilván valahogy azért belekerülnek egy csodrásba, tehát ez is érdekes, hogy elindulunk, és akkor még, hát mi a fontos a gyereknek, az, hogy ő biciklizik, vagy akkor most Olaszországban vagyunk, és úgy szépen lassan érzik meg azt, hogy hát hiába előzgetne ő, akkor is egyszer érünk oda a szállásra, hogy valahogy így tudomásul vesz, hogy vannak öreg diákok, és akkor azokat mérik az időt a zuhanyzó előtt, hogy akkor mindenki sorra jusson. Ezért egy bizonyos idő, amíg ebbe beleszokik. És ugye azért ez egy olyan osztály, ami hát rá volt nevelve erre, tehát például az is nagyon fontos dolog, hogy ezeket a túrákat a mobiltelefon megöli. Tehát, hogy arra rá kell nevelni előzetesen egy osztályt, hogy itt nem azzal telik az idő, hogy én és a mobiltelefonom. Mert akkor nem lesz fölállítva a sátor, nem készül el a vacsora, nem zuhanyzunk le időben, nem lesz idő semmire, mert nem csináljuk a dolgokat. Tehát én az elején úgy fogalmaztam, ugye, hogy egy ilyen út során az a nehéz, hogy minden feladat feladat az, hogy lezuhanyozni, az nem kikapcsolódás vagy valami, hanem feladat az, hogy aludjunk és hagyjunk másokat is pihenni, mert másnap mindenki járművet vezet, méghozzá a legveszélyesebbet, a biciklit, legkiszolgáltatottabbat, és így tovább, tehát hogy feladatként kell ezeket felfogni, és hát ugye ez nem magától jön, tehát hogy otthon nem így tekintünk rá, hát az anyukája elé teszi a fogára való ételt, itt meg neki abban közre kell működni, hogy néha napján ő a napos, ő készít elő, ő mosogat. Tehát amíg ez átmegy, az nyilván egy pár nap, de hát én mindig azt szoktam mondani, hogy egy ilyen túrán ugye a harmadik, negyedik nap a mély pont, és akkor azért utána már úgy nagyjából mindenki belejön, és akkor nagyon sok minden már megy, mint a karikacsapás.
Egy példát még hadd mondjak arra, hogy milyen az, amikor egy egész közösség együtt lassan el tud attól távolodni, hogy most az a legfontosabb, hogy én hogy készítsem el ezt a képet, mert azt látják ők maguk körül, meg úgy is jönnek el erre a túrára, hogy ez nagyon megvan bennük, hogy a legjobb szelfit itt ott, amott elkészítsék. Van egy szép kis épület, ahol egy kulcsjuk elé tud állni az ember, és egy nagy csodát, egy nagy meglepetést tapasztal, ha átkukucskál azon a kulcson, ez itt Rómában van, a
Aventinus-dombon.
És oda szépen elbicikliztünk, és nem tűnt hosszúnak a sor, mondjuk lehetett előttünk 15 ember mondjuk, és azt éreztük, hogy telik az idő, lassan fél óra, 3-4 óra, és egyszerűen alig-alig mozdul a sor, mert mondjuk egy 4 fős család legalább 6 kütyüvel készít telefonos képet a kulcsukon keresztül. Megfigyeltük, hogy sokan nem is, egyáltalán nem is néznek át a kulcsukon. Elárulom a titkot, hogy ott a Szent Péter Bazilika csúcsát lehet látni, a kupolát, mint egy ilyen kis csodálatos keretben a kulcsukon keresztül, és hogy vég nélkül készítik a videókat, a szelfiket, a felvételeket, amit amúgy nem tragédia vagy nem bűn, csak hogy egyszerűen emiatt az emberek órákat állnak sor. És elfogadták azt a gyerekek, vagy szinte maguktól találták ki, hogy akkor mi egy képet készítünk el 38-an. Egy darab képet, és azt megosztjuk egymással, és nem jöttek a többiek, hogy amikor hozzánk ért a sor, akkor szépen egymás után átmentek.
Viszont mindenki keresztül nézett rajta.
Mindenki keresztül nézett, nem árultuk el, hogy mi a meglepetés, és hát nagy sikolyok és öröm rivalgások voltak, hogy hát tényleg ezt látom, hogy egy ilyen gyönyörű kis csoda van ott, de hogy megérezték azt, hogy nem az az egy egyetlen lényeges, hogy azt a képet elsüsse, hanem majd a társamnak a képét én is elvihetem haza magammal. Szerintem ez a mai világban már egyszerűen nincs meg. Úgyhogy nagyon nagy élmény szerintem nekünk is, hogy azt látjuk, hogy ők egy kicsit úgy kovácsolódnak össze, hogy ez azért nem hétköznapi.
A dinamikájáról szóltál, Milán atya, 3-4 nap elteltével jönnek ki a nehézségek. Valóban így volt most is?
Igen, szóval az eleje például azzal indult, hogy esések is voltak a biciklivel, nem figyeltek még a gyerekek, nem tartottak követési távot, és akkor ráadásul esős időben indultunk, tehát jöttek az esések, úgyhogy kórház is volt, vagy kórházat is megjártuk, hát hál' Istennek súlyosabb sérülés nem történt, mindenki tudta folytatni az utat, de hogy valahogy aztán érdekes módon ezek megszűntek. Tehát, hogy az is egy dinamika, ugye, hogy rájön arra, hogy Itt nem az a sport teljesítmény, amit ő először gondol, hogy leteker 900 kilométert, hanem azt, hogy ezt 38-an tesszük meg együtt. És az, hogy én egyedül megyek, hát az egy műfaj, de az, hogy figyelek az előttem menőre, figyelek a mögöttem menőre, fölveszem a közös tempót, ez nem magától értetődő, de ugyanakkor meg nagyon visszahat az emberre, hogy hát nem magánbiciklizgetek itt Olaszországban, hanem hát valamiféle közösségnek a része vagyok, és hát azt gondolom, hogy ez nagy hatással van az emberre.
Elkerülni a rosszat, egymáshoz igazodni, és felszabadulni a jóra. Ez utóbbi, a pozitív készségnek a felfedezése, ez szintén nyomon követhető valahogy az út során?
Igen, tehát, hogy eleinte nagy fáradtságot tapasztal meg a diák, mert egyszerűen nehéz lemondanunk arról, hogy akkor az én kis komfortjaimat kiszolgálja a szülő, a társaim, és ebbe bele lehet jönni. Tehát, hogy ez az egész túra, ez egy ilyen komfortzóna feszegetés is, nekünk is, de a diákoknak is, és azt látjuk, hogy egyszer csak felfedezik azt, hogy ez megy. És pont hallottam mögöttem fecseget két diák biciklizés közben, hogy ő rájött arra, hogy ez nagyon bejön a többieknek, hogyha ő segít. Szóval ilyen érdekes élmény, hogy az a diáknak is élmény az, hogy ezek szerint, ha én segítek neked, és tartom a biciklidet, amíg te szereled a kulacsodat, vagy tehát, hogy egymásnak itt segít, akkor valami más hangulat teremtődik.
Ugye erre konkrét példa az, hogy több olyan diák is volt, akiről én nem tudtam elképzelni, hogy eljut Rómáig. Nem hittem el. És itt van. És ő se hitte el saját magáról. Tehát volt olyan gyerek, aki végig azt emlegette, hogy most jön majd az a katasztrófa, amikor neki vége van, a bicikliének vége van, neki haza kell mennie, és egyszerűen ide betekert a Szentpétertérre. Tehát ez akkora olyan döbbenetes dolog, hogy rájöttek a gyerekek arra, hogy együtt képesek arra, hogy ezeket a nehézségeket leküzdjék. Én azt gondolom, hogy ez tényleg életre szóló élmény nekik.
Kis hittanú gyerekekkel tábori körülmények között, nem biciklivel, inkább gyalogolva, nekem olyan felfedezéseim voltak, és ezek megismétlődtek velük évről évre, ahogyan növekedtek. Önmagukkal találkoztak, önmagukat fedezték fel, sokkal többet, több van benne, mint amit én gondoltam magamról. Igazában túl azon, hogy a jó Istenben hiszünk. Magukban is hinni kell, hogy az Isten sokkal nagyobb szárnyakat adott nekünk. Gondolom, hogy ilyen élményeitek is voltak, hogy az egyén önmagát és a csoport, mint közösséget fedezi fel.
Van olyan diákunk, aki eleinte azt mondta, hogy semmiképpen se szeretne jönni, mert biztos, hogy nem bír ki ezzel a közeggel, hogy osztály ennyi napot. Tehát ez túl hosszú, ez értelmezhetetlen számára. És akkor valahogy úgy alakultak otthon a dolgok, hogy inkább még mindig ez, mint ami egyéb program lett volna nyáron. És akkor eljött, utolsó pillanatban jelezte, hogy eljön. És tényleg nagyon küzdött magával a programokkal. Ugye minden diák más háttérrel van, és van, akinek egyáltalán nem olyan különlegesen vallásos a háttere, és végig szent helyeken jártunk, és csak úgy közösen imádkoztunk érte, hogy azokat is érintse meg az Úristen valahogy, akiknek ez még távoli, vagy túl nagy lépcső egyszerre, és tényleg őszintén azt éreztük, hogy valahogy akár csak Alverna hegyén ott valami történik, és ezt nem mi akarjuk, vagy mi erőltetjük, hanem ott megérinti a diákot, és azt reméljük, hogy életre szólóan valahogy a hite talán elindul, vagy virágba szökkensz, hogy valami történik.
Már csak kevés időnk van. Mi az, ami lelkileg leginkább megérintette őket az út során, Milán atya?
Hát ezt nehéz modelleznem. Tehát én ugye végigkísértem ennek az osztálynak a gimnáziumi pályafutását, de távolról, tehát hogy tartottam nekik lelki gyakorlatot, vagy velük voltam egy-egy ponton. Tehát, hogy ez számomra egy érdekes dolog, hogy ismerem is a gyerekeket, vagy az osztályt, meg ugyanakkor nem is úgy vagyok velük, mint aki minden nap tanítja őket. Tehát, hogy ez egyszerre közelség, egyszerre egy kis távolság. Tehát, hogy nem mindig érzékelem én személy szerint azt, hogy most melyik gyereket mi az, ami eltalálja. De azért az mindig átjön, amikor nagyon figyelnek. Tehát például az, hogy Assisiben, a Szent Ferenc Bazilikában én ott végig vezetem őket egy ilyen fülhallgatós szettel, és ott magyarázom a freskókat, meg ez, meg az. Ugye ott alig van interakció, mert sokan vannak, meg minden körülöttünk, de mégis valahogy az olyan figyelem volt, hogy éreztem azt, hogy ez engem is inspirál, és annyit mondtam nekik ott, hogy már én csodálkoztam a végén, hogy egyáltalán kibírták, de figyeltek végig. Mindenképp egy ilyen pont volt, de mondom, hát volt olyan gyerek, akit ez a keresztségi fogadalom megújítása hatott meg. Azt is sokszor megfigyeltem, hogy Alvernán Szent Ferenc stigmatizációjának sepphelyének, ugye a hegyén, ott is kiszállunk mondjuk egy buszból, egy csoporttal, és nem tudnak mit kezdeni vele. De így, hogy már mi egy hete úton voltunk, ott töltöttünk egy pár órát, így viszont valahogy minden gyereket az a hely is megérintett, és amikor azt mondtam, hogy most akkor fél órát legyünk, egy kicsit egyénileg húzódjunk el ide-oda, akkor nem azt láttam én sem, meg szerintem a többiek sem, hogy mondjuk mobilozó vagy beszélgető gyerekcsoportok lettek volna itt-ott-amott, pedig hát mondjuk a körülmények azok nem voltak ideálisak, mert nagyon-nagyon sokan voltak, nagyon zajos csoportok voltak ott, és valahogy mégis megérintette őket ez a hely is.
Hogyan tovább?
Lassan lekerekedik ez az arándokút, annyira, hogy rövidesen hazarepülünk, illetve lesz, aki repülőgépen, lesz, aki a két kis busszal megy haza, és nyilván majd még összejövünk egy kicsit beszélgetni arról, hogy mi történt, vagy mi volt velünk, és hát kezdjük a 12. évünket, ami nyilván egy fiatal életében nagyon vízválasztó. Azt hiszük, hogy felkészítjük egy kicsit őket lelkileg arra, hogy az az élmény van meg, hogy ez sikerült. Hogy az életben kitűzött cél az elérhető, hogy az Úristen megsegít, hogy velünk volt, amikor esetleg zúgott az eső, vagy árvíz volt Velencében, vagy tehát, hogy voltak ilyen izgalmas dolgok, és ez szerintem hosszú távon ki fog hatni rájuk, hogy esetleg a céljaikat merik majd jobban elérni, vagy mernek majd megdolgozni érte, vagy nem fognak megriadni, sokszor hiányzik a magabiztosság egy fiatalból. Talán ezt támogattuk meg ezzel az úttal, hogy jobban két lábon áll a földön, és a Úristen felé tud tekinteni.
Sok zarándoklat után készek vagytok egy következőre, jövőre, vagy még azt követően?
Nem kizárt, persze. Ezért még megyünk a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájába, Szentmisére. Az is egy csúcspontja ennek az útnak. Nagy élmény volt a megérkezés ugye a Szent Péter térre, vagy akár Assisibe, a kis porcinkula kápolnához, pont a búcsú napjának az előestéjén. Én azért azt tapasztaltam, hogy ugye egy osztály számára még van egy év, és akkor ezt az évet, ezt így nagyon meghatározza az, hogy előtte ott volt ez a nagy közös lelki, és hát mindenféle élmény, amit ez az út jelent.
Kedves Marci, kedves Milán atya, köszönöm a beszélgetést, a diákok nevében is, meg a szülők nevében is, akik nagyon-nagyon várják az a csemetéjéket. További áldott jelenlétet és otthon jó nagy pihenést.
Köszönjük szépen.
Ferenc és diákok kerékpáros zarándoklatáról készült beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóim, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Minden egyes pillanatért, mit éltél, s mit élni fogsz, mit kaptál, és mit kapni fogsz. Szeressétek egymást, szeressétek egymást, szeressétek egymást. Minden egyes mosolyáért, áldja meg őt az Isten, mert nélküle élet nincsen. Szeressétek egymást, szeressétek egymást, szeressétek egymást. Mondjatok hálát az Úrnak ezerszer, ajkatokról csak hála szengjen, mi pedig kérjük ezennel, adja rátok áldását az Isten. Szeressétek egymást, szeressétek egymást, szeressétek egymást, mint én szerettelek, szeressétek.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Amikor Jézus első alkalommal jövendölte meg tanítványainak a ráváró szenvedést, kijelentése Péter apostol tiltakozását váltotta ki, aki ezt mondta: Isten ments, Uram, ez nem történhet veled. Szenvedésének és halálának második megjövendülésekor, amit a mai evangéliumban olvasunk, ezt mondja Jézus: az emberfiát az emberek kezébe fogják adni. Megölik őt, de harmadnapra feltámad. Szavai hallatára elszomorodtak tanítványai, mert nem értik, hogy akkor miként fog megvalósulni Krisztus uralma. Valamivel később Jézus harmadszor is beszél nekik a reáváró sorsról, haláláról és feltámadásáról, de a sors helyett helyesebb volna inkább az Atya tervének, üdvözítő szándékának megvalósulásáról beszélnünk. Ekkor ismét az apostolok értetlenségével találkozunk, akik arról kezdenek el maguk között vitatkozni, hogy ki ülhessen majd Jézus dicsőséges trónja mellett, amikor uralma megvalósul. Mindhárom alkalommal azt látjuk, hogy az apostolok értetlenül fogadják mindazt, amiről mesterük beszél. Nem értik meg, hogy miként egyeztethető össze a szenvedés és a halál Jézus messiási dicsőségével, ekkor ugyanis még nem tudják, hogy mit jelent a feltámadás. Jézus feltámadásban megmutatkozó dicsősége hitünk lényeges eleme. Ha hiszünk Jézus szenvedésének értelmében, és hiszünk megváltó halálában, akkor higgyünk üdvösség szerző feltámadásában is.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 229-es, az Éneklő Egyház 654-es és a Szent vagy Uram 274-es éneke hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram 229-es, az Éneklő Egyház 654-es és a Szent vagy Uram 274-es éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!